A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 166. dicséretünk első verszakát. A 166. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a 91. Zsoltár szavaink keresztül. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. Ha te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkörköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek nyomorúságában, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a te hűséged és szeretetet pajzs és páncél, és te vagy az egyetlen, aki mindig minden körülmények között megmaradsz mellettünk. Aki nem távozol el tőlünk, és irgalmadat nem vonod meg tőlünk. Így könyörgünk most azért az 5 családért, akik elvesztették a hozzátartozójukat, és akinek a temetése ezen a héten volt. Adjál mind az 5 család minden hozzátartozójának, rokonjának, barátjának, ismerősőnek békességet, tőled való igazi vigasztalást, el nem múló kegyelmedből fakadó szeretetet. Töröld le az ő könnyeiket, Urunk, állj meg mellettük, és add a te békességedet, amely minden értelmet felülhalad. És így könyörgünk külön azért a családért, ahol tegnap vetted el a családfőt, cselekedj velük irgalmasságot, a te hatalmadnál fogva. Így könyörgünk, Urunk, önmagunkért is, akik most eljöttünk ide a te színed elé, akiknek a szívükben sok kérdés lehet, sokfajta lázadás, vagy éppen számonkérés, vagy sorakoznak a miértek, amelyekre mi magunktól válaszolni nem tudunk. Ha neked kedves Urunk és téged megdicsőít, használd fel ezt a mostani délelőtt is alkalmat is arra, hogy megértsünk valamit a te nagyságos dolgaidból. Így áld meg, kérünk, a mi ige hallgatásunkat. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz az Isten, és megbocsájtja a mi vétkeinket, és Jézus vére megtisztít minket minden hamisságtól. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy olyan sokszor voltál már erőnk és örömünk, örömben és bánatban egyaránt. Kérünk most téged arra, hogy erősíts meg minket, hogy tudjunk a te igédre figyelni, amely ma is élő és ható, és megcselekszi azt, amit te jónak látsz. Amen. Isten igéjét a János evangélista evangéliumából olvasom, a 9. fejezetből. Helyünket elfoglalva figyeljünk Isten szavára. János evangélista evangéliumából olvasom Isten igéjét, a 9. fejezetből az első 12 verset. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vértkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemére, majd így szólt: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták, azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldolni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások meg azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Kedves testvérek, amikor a harmadik gyermekünket vártuk, akkor a harmadik hónapban az ultrahang képernyőjén az egyik tüdejében egy sötét foltot fedeztek föl. Az orvosok azt mondták, hogy 3 esély van: mielőtt megszületne, meghal, ha megszületik, meghal, és 5000 hasonló esetben egynél fordult eddig elő, hogy életben maradt és egészséges lett. Ezért a 3. hónaptól kezdve folyamatosan azt tanácsolták, hogy ezt a gyermeket meg kell gyilkolni. Aztán egy idő után nem csak meguntuk, hanem úgy Isten adott erőt is, és azt mondtuk: Ez a gyermek akkor is Isten ajándéka, ha minden úgy lesz, ahogy ezt önök mondják. Ez a gyermek ugyanúgy meg fog születni, mint a másik 2, és ugyanúgy, ha Isten engedi, szeretnénk fölnevelni, bárhogyan is lesz, Isten akaratából és Isten bölcsessége szerint. Aztán megszületett Viola, ennek most van 5 éve. Először úgy tűnt, hogy valóban beteg, és nagy a baj. Aztán Isten egy pillanat alatt megfordított mindent, és egészséges lett. És azok, akik azt mondták, hogy meg kell ölni, nem mondtak semmit. Egyik gyerekorvos meg azt mondta, hogy tudják, itt csoda történt. És mi azt válaszoltuk erre a feleségemmel, hogy tehát mi a csodákból élünk naponta. Aztán azok is elhallgattak, még a nagyobb családban is, akik ugyanazt javasolták, mint amit említettem. Azért mondtam ezt el, mert úgy belegondoltam abba, hogy ennek a vakon született fiúcskának a szülei is milyen nagy szeretettel várták ezt a gyereket. Imádkozhattak is érte, hiszen a gyülekezet tagjai voltak, vallásos emberek. Aztán eljött a születés napja, megszületett ez a fiúcska, Előbb nem, aztán később észrevették, hogy valami nincsen rendjén, nem követi a szemeivel a szülei mozgását, nem figyel oda a fény, árnyék, sötétség változására, és egy idő után kiderült, hogy nem lát, sőt, teljesen vak. Szegény családról lehetett szó, hiszen később a gyermek koldulásból hazavitt pénze volt az egyetlen bevételi forrás a szülők számára. Gondoltak egy nagyot, és hivatásos koldussá tették, legalább valami haszon legyen abból, hogy így alakultak a dolgok. Egy kicsit szabadulni is igyekeztek a szülők ettől a gyerektől, és amikor felnőtt, akkor már önmagát kellett a koldulásból eltartani. Egyszerűen azért tettek így, mert rajtuk volt a bélyeg, mert az ószövetségi gondolkodás ez volt. Biztos valami súlyos, sötét bűn terheli ennek a családnak az életét, hogy ilyen gyermeket kaptak Istentől, hogy vak gyermekük született. Akkor és manapság is sokan felteszik azt a kérdést, mi értelme van egy ilyen nyomorult életnek? Egyáltalán miért engedi Isten, hogy fogyatékos emberek szülessenek, vagy valaki azzá váljék? Jézus azonban világossá tesz velem egy nagyon fontos dolgot. Istennek minden emberrel konkrét, valóságos, sőt egyedi célja és terve van. Három nagy kérdés csendül ki ebből a történetből. Ki mit látott, ki mit mondott, és ki mit cselekedett. Ezeket vesszük ma délelőtt végig. Először is van valaki, aki nem írta le ezt az embert. Jézus kijön a templomból, elmegy emellett a fogyatékos ember mellett, férfi mellett, másképpen látja meg ezt a koldust, mint addig bárki más. Jézus világossá teszi a szavaival, hogy ő neki fontos ez a nyomorult élet is. Vele is van célja az Istennek. Istennek még egy ilyen tragikusan alakult élettel is lehet terve, és ha az élet enged neki, akkor Isten ezt a tervet végre fogja hajtani. Nem is akármilyen terve volt Istennek ezzel a vakon születettel, mert azt olvassuk, azt mondja Jézus, hogy benne és általa mutatja meg Isten az ő hatalmát és dicsőségét. Pont a vakkoldus válik Isten bizonyság tévőjévé. Az, akit mindenki leírt. Akinél egyébként mindenki fontosabbnak és különnek tartotta magát, legalábbis fizikai állapotára nézve. Még egy ilyen értelmetlen és bocsánat, hogy ezt mondom, bolond kérdést is föltesznek Jézusnak. Ki vétkezett, ő vagy ennek szülei? Hát hogy vétkezhet egy magzat az anyamében? Végig se gondolják, és az emberi értelmetlenségnek határa sincs, ebből is kitűnik, hogy vétkezhet egy magzat az anyamében. De Jézus még erre a kérdésre is válaszol, és azt mondja, hogy ne az okát keressétek a dolgoknak, hanem a célját. Mi célból engedte meg Isten azt, hogy ez így történjék? Pont ennek a vakon születettnek a nyomorult életén keresztül fog felragyogni az Isten dicsősége. Akkor Isten akarta így? Erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, bár ez az ige rész azt sugallja, hogy ez így volt Isten tervében, de előfordul az is, hogy Isten felhasználja mindazt, ami történik, azért, hogy az ő nevére dicsőség térjen. Jézus tehát látta, amivé ez az ember majd válik, az ő csodálatos isteni érintése és gyógyítása után. Mit láttak a tanítványok? A kérdésükből világosan kitűnik, hogy egyáltalán nem azt, amit látniuk kellett volna. Teljesen másképp gondolkodtak, mint ahogyan Jézus gondolkodott. Mást vesznek észre. Hangzik ez a kérdés, hogy ki vétkezett, tartsuk be a törvényt. A törvény azt mondja, na ilyen előfordul valahol, ott valakinek vétkeznie kellett, azért történik ez. Egyáltalán nem értik meg azt, hogy Isten tervébe sok minden beleférhet, amiről mi nem hisszük azt, hogy belefér. Istennek célja lehet sok mindennel, ami történik, amiről mi nem hisszük el, hogy ez Isten jó, kedves és tökéletes terve és célja része lehet. Tervének és céljának része lehet. Isten egyszerűen járhat más úton velünk. Járhat minket más úton, mint amit jónak, átlagosnak és elfogadhatónak tartunk mi mindnyájan. Ez azt is jelenti egyébként, hogy Isten előtt, és ez nagyon fontos, nincsen értelmetlen és céltalan élet. Még akkor is így van ez, ha vannak olyan idők sokszor egy hívő ember életében is, amikor haszon nélkülinek és céltalannak és értelmetlennek tűnik minden. Az Isten előtt akkor sem így van. Ez a történet világosan erről prédikál, még egy nyomorult, kivetett vak koldussal is tökéletes jó terve van az Istennek. Még akkor is, hogyha olyan helyzetben van éppen, amilyenben, de az Isten nem mondott le róla. Véssük ezt be a fejünkbe, egyszer és mindenkorra, meg a szívünkbe is, hogy nem mondott le róla, és rólunk sem mond le az Isten semmilyen körülmények között. Ennek a vaknak a feladata és életének a célja, ezt ő nem tudta. Ezt a tanítványok se tudták, de az Isten tudta, és Jézus meg is mondja, hogy rajta és az ő élete által ragyogjon föl Isten dicsősége. Mi mit látunk? Ez a harmadik. Ott, ahol élünk. Hogyan nézünk egy másik emberre? Milyen a mi nézőpontunk egyáltalán? Egy ószövetségi és egy újszövetségi példát is mondok. Jobb nézőpontja biblikus volt. Meghalt 10 gyereke. Ott vakargatja magát, a sebeit, a szemétdombra kitéve. A felesége, a társa azt mondja neki, hogy átkozz meg az Istent, és legyél öngyilkos. Jobb így válaszol, bolond vagy te, asszony. Ha a jót elvettük az Isten kezéből, a rosszat ne vegyük el. És nem vétkezett Jobb még így sem. Akármit mondanak és a barátai, ő ragaszkodik a mindenható Istenhez, hogy Isten szerető és irgalmas Úr. Mi nagyon sokszor, testvérek, abból, ami velünk történik, csak egy részt látunk, egy vékony sugarat, egy szeletet, de az Isten látja az egészet. Isten az egész eseményt látja. Mi sokszor csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, amit látunk. Isten meg azt látja, hogy mi lesz abból az emberből, akit ő megérintett, akinek a sorsát a kezébe verti. A második nagy kérdés, hogy ki mit mondott, amikor találkozott ezzel a vakon születettel. A tanítványok nem tudtak megszabadulni az ő vallásos bédegződésüktől, és teszik fel ezt az értelmetlen kérdést, hogy ő-e vagy a szülők vétkeztek nagy öntudattal. Jézus, te vagy a messiás, azt mondod, hát akkor neked tudnod kell. Jézus kedvesen azt mondja, hogy senki sem vétkezett. Ő sem, ő nem is tehette volna, a szülők sem vétkeztek. Teljesen másról van itt szó, és aztán el is mondja, hogy miről. Azt mondja, hogy ami számotokra csupán vallási kérdés, az számomra az Isten megvalósuló terve. Az is olyan irgalmas Jézus részéről, hogy nem a bűn felől közelít, hanem a kegyelem felől, és a szeretet felől közelít e felé az ember felől, még az irgalma felől. Ti, mondja a tanítványoknak, lemondtatok erről az emberről. Meg sem kíséreltétek, hogy tegyetek valamit az érdekében. Én soha nem mondok le senkiről. Róla sem, meg rólatok sem, akinek ilyen kemény, irgalmatlan, s csupán vallásilag megfelelő gondolkodásotok van. Arra akarja a kérdező tanítványok figyelmét irányítani, amit ő akar mondani. Az Isten hatalma korlátlan. A rossz kérdést megválaszolja, kedvesem, de rámutat egyben arra is, és megkérdezi azt is, és megkérdezi most tőlünk is, hisszük mi ezt, hogy az Isten hatalma korlátlan. Még velünk is tud úgy bánni, ahogy az neki kedves, és ahogy az a tervébe illik. Mi mit mondunk, amikor valami olyasmivel találkozunk, amit nem tudunk megmagyarázni, amit nem értünk, vagy elsőre nem értünk, vagy amit nehéz megérteni. Egy-egy érthetetlen tragédia, egy nem múló betegség, egy anyagi helyzet, egy családi helyzet, amiből úgy tűnik, hogy nincsen kiút, vagy senki nem tud segíteni. Egy olyan depressziós hullám, ami néha még a hívőkkel is előfordul. Nem érték, miért is ilyenek, úgy semminek nincs igazán értelme. Amikor úgy süllyed az ember lelkileg, és úgy tűnik, hogy nincsen kapaszkodó. Hányszor vádoljuk Istent, hányszor marasztaljuk el őt, amikor kértünk valamit, és nem válaszol. Amikor nincs válasz. Amikor várakoztat. Mintha nem is érdekelné. Ezért választottam a 91. Zsoltárt. Tollaival befedez. Pajzs és páncél az ő hűsége. Mivel szereti, tiszteli az én nevemet, ezért megvédem és megtartom őt. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől. Egyszer ijesztő helyzetben voltam, nagyon későn kellett valahonnan hazamenni, és olyan alakok vettek körül, hogy azoktól csak megijedni lehetett. És nagy vigasztalás volt a számomra, hogy eszembe jutott a 91. Zsoltárnak ez a verse. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől. Lefoszlott minden. Elmúlt a félelem. Ugye van ilyen, hogy kúszik fel a torkunkba a szívünktől, vagy föntről lefelé a szívünkig a félelem, az aggodalom. Azt mondja Isten igéje, hogy ha velem jársz, akkor én pajzs és páncél vagyok a számodra. Vagy amikor fölteszünk ilyen kérdéseket, hívők is gyakran beleesnek ebbe a hibába, miért pont velem történt mindez? Milyen bűnt követtem el? Milyen mulasztásom van, hogy utolért ez a csapás, ez a betegség, ez az anyagi helyzet, ez a családi baj? Milyen bűn van mögötte? De van úgy, hogy nincs mögötte semmilyen bűn. Nem azért történik velünk valami ilyesmi, mert vétkeztünk, hanem azért, mert az Isten megengedi, mert valamire akarja használni. Ne az okot keressük, hanem a célját. Mi célból engedte meg Isten, ami bekövetkezett. Van, akinek a betegséggel való foglalkozás tölti ki az egész napját, reggeltől estig. És ezen filózik állandóan, ami nemrégen egy ifjúsági órán mondták, hogy vajon miért történt ez velem? Van, amikor nem értjük és nem tudjuk, hogy mi miért történik velünk. Most jön az újszövetségi példa a nézőpontra. Pál apostolt börtönbe zárják. Teljesen jogtanul és igazságtanul. Éveket ül idézőjelben ártatlanul a börtönben. De sosem panaszkodik. Egyszer azt írja az övéinek, a testvéreknek, hogy én Pál Krisztus fogja. És nem azt mondja, hogy ez aberált, őrült Néró ártatlanul börtönbe záratott. Pálnak más a nézőpontja. Azt mondja, hogy én Pál a Krisztus fogja, értetek. Az evangélium ügyért megértette a célját. Nem az okot keresi. Az okot nem lehet megmagyarázni. Oktalanul és jogtalanul történt vele. Másik alkalommal este 6-kor megvesszőzik, kalodába zárják, börtönbe zárják. 6-tól éjfélig csönd van. Éjfélkor elkezdenek Isten dicsőítő éneket énekelni. 6-tól éjfélig emésztette Pál és Sílás azt, ami vele történt. Aztán fölhangzik az Isten dicsőítő ének. De fölhangzik. Megváltozik a nézőpont, és megértette, hogy ő Krisztus fogja. Vele nem véletlenül történnek a dolgok, hanem az Isten határozott terve valósul meg. És ő belesimul az Isten akaratába, és tudja Isten dicsőíteni imádságban és énekszóval. Én Pál Krisztus fogja vagyok. Jobb, az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott az ő neve. Egyszer nagyon szerelmes voltam, és ez a szerelem egyik pillanatról másikra elmúlt a szívemből. Épp ide jöttem Isten tiszteletre, csütörtök este, Sarkadi Pál prédikált, beléptem az ajtón, és az volt a köszöntés, ami a Jóbi ige, az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott az ő neve. És úgy megnyugodtam. Hát az Isten adta, és az Isten vette el, akkor csak jó lehet belőle. Leírtam, és azt mondtam, hogy ha Isten adta, és ő vette el, biztos, hogy jó, amit ő velem tesz. A nézőpont változás. Nagyon fontos kérdés. Krisztus nézőpontja, vagy csak a sajátunk? Azzal nem sokra megyünk, ez az igazság. Mi sokszor a bűneinket is nagyobbnak látjuk, mint az Isten kegyelmét. Sokszor keményebben és kíméletlenebből bálunk magunkkal, és ítéljük el magunkat, mint ahogy ezt az Isten tenni. Akarjuk-e mostantól kezdve úgy tekinteni a velünk történő eseményeket, és úgy tekinteni az eseményekre, hogy ez az Isten megvalósó tervének a része. Bármi történik, az Isten dicsőségére történhet, és fordíthatja ő azt. Micsoda szabadságot jelent ez valaki számára, aki ezt hiszi, hogy Isten dicsőségére történik minden, ami az ő életében történik. Sőt, ez a világ sem csak úgy magában létezik. Még akkor is, ha sokan mondják, hogy milyen a hatalom, meg az ország, meg a dicsőség, azért mégiscsak úgy van az, hogy a mi atyánkban mondjuk, Istené az ország, a hatalom és a dicsőség is. És időnként ő nagyon világosan, időnként ő ezt nagyon világosan, és egyértelműen meg is mutatja. Hányszor mi is bölcselkedünk, mint a tanítványok a vak mellett, és nem vesszük észre a dolgok célját, csak az okon, meg az okokon kesergünk. Ki mit tett? Jézus nem csak elméletet hirdetett, hanem a gyakorlatba tette át mindazt, amit tanított. Oda nyúl a vak személyhez, megkeni sárral, és aztán a vak megteszi, amit Jézus mond, és lát. Ő megtette volna azt is, hogy csak szól, de az elvárások és a kor gyógyító szokásai szerint cselekszik Jézus. Mit tettek azok, akik ott körülöttük álltak? Azt olvasok, hogy csodálkoznak és kérdezgetnek. Saját szemükkel látják a gyógyulást, és mégis vitatkoznak egymással, hogy te ez az a vak, aki ott kordott. Á, de hogy ez csak hasonlít rá. Pontosan ilyenek vagyunk sokszor mi is. Tényleg az Isten cselekedett? Na nem mond. Hát Isten nem is létezik. Ugyan kérem, maga még mindig csak itt tart. Én időnként visszakérdezek, miért maga hol tart? Még mindig csak a hitetlenségnél? És mire ment vele? Erre nem igen tudnak válaszolni. Mert nekem van békességem, van örömöm, a nyomorúságban is pajzs és páncél az hűsége, ehhez képest maga mit tud felmutatni az életére nézve? Bizony a legtöbb esetben csak csönd a válasz. Mindnyájan lelki értelemben hitetlenül az Isten nélkül vakon születünk. És csak az Isten tud nekünk szerinte való lelki látást és hitet adni. Amivel azonban megláthatjuk az Isten jó és tökéletes tervét. És mit tett a vak? Így olvassuk, hogy megkeni Jézus a szemét, és azt mondja neki, hogy menj el a Siloám tavázom, ami azt jelenti, hogy küldött, menj oda, mosakodj meg, megteszi, visszamegy, és újra lát. Az engedelmességet, és ezt is jól jegyezzük meg, az Isten országában mindig csoda követi. Ha valaki engedelmeskedik az Isten szavának, meglátja az Isten dicsőséget. A két testvér ott van Lázár sírjánál, azt mondja Jézus, hogy vegyétek el a követ a sírról. És azt mondják Jézus szavára, hogy Uram, nem érzed, már romlik a test. Szaga van, több mint háromnapos. Erre Jézus azt mondja, hogy nem megmondtam, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették a követ, és kijött a halott Lázár. Mert aki engedelmeskedik az Isten szavának, az mindig meglátja Isten dicsőségét. A másik fontos kérdés ma délelőtt, hogy kész vagy-e erre? Ha megértetted, akkor megteszed. A meggyógyított vak megy és szólja az Isten hatalmas dolgait. Megtette, amit Jézus mondott, és megjött a látása. Ha mi hajlandóak vagyunk megtenni azt, amit az Isten mond, kapunk majd lelki látást. És megszólal a Biblia, és megértjük az ígéretet és ránk vonatkozó részét. És lesz majd vezetettség is, meg bölcsesség, meg ad az Isten belátást mindenben, a kevésbé súlyos és súlyosabb kérdésekben egyaránt. Van még itt egy olyan szívmelengető szó, nem tudom, hogy fölfigyeltünk-e rá. Azt mondja Jézus, hogy nekünk annak a cselekedetet kell végeznünk, aki elküldött engem. Engedelmesség az Istennek, egy kicsit, mint ahogy a vállunkra tenni az Úr Jézus a kezét, és azt mondja, hogy nekünk, mi egy csapatban vagyunk, én meg ti. Nekünk ugyanaz a dolgunk, nem? Most jó lenne ezzel szembenézni. Te egy csapatban vagy Jézussal? Neked is szó lesz, hogy nekünk, testvér. Nekünk egy a célunk, az Isten országát építeni. Isten terve hadd valósuljon meg az életedben. Jézus meg te egyet vagytok? Mert Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egyet vagyunk. És akiket nekem adtál, azokkal is egyek vagyok, egyek vagyunk hitáltal. Mint ha Jézus szeriden kedvesen ezt mondaná, nekem és nektek, nekem a főnek, és nektek a gyülekezetnek egy célunk van, építeni Isten csodálatos országát. Vagyis elvégezni azt, amit az Isten rád bízott. Engedelmesen, örömmel. Az Isten dolgát végezni ott, ahova Isten helyezett, hogy megláttassék rajtatok az Isten dicsősége. Akkor is, hogyha kibírhatatlan a főnök, meg a beosztott, ha alig bírsz a gyerekekkel az iskolában, mert semmilyen eszköz nincs már a szerencsétlen pedagógusok kezében a fegyelmezésre, akkor is, hogyha ez a világ sokkal gyorsabban sötétedik, mint ahogy mi azt gondoljuk, azt mondja itt Jézus, hogy az éjszakában senki nem munkálkodik. Egyre sötétebb lesz ebben a világban. Tessék csak körülnézni. Milyen nagy szükség van az Isten fiainak világosságára. Azért vagyunk, hogy az Istennek dolgai nyilvánvalóvá legyenek a mi életünkben. Ez az Isten célja velünk. A legfőbb célja tehát az emberrel, hogy visszataláljon Istenhez, hogy benned nyilvánvalóvá váljanak Isten dolgai. A megváltás, a bűnbocsánat, a békesség, a kereszt üzenete, Jézus Krisztus halála, föltámadása, szeretete. Kérhetjük, hogy tegye bennünk az életünkben nyilvánvalóvá az ő dicsőségét. Örömben, bánatban, szenvedésben, megpróbáltatás közepette mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Testvérek, nézzünk körül. Melyek azok a dolgok, amelyeket neked, nekünk készített el az Isten, hogy az elvégezve azok számára megmutassa az Isten dicsőségét, az Isten csodálatos dolgait. Használhat-e minket erre az Isten? Ez a terve és célja velünk. Azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyen az Isten dicsősége. Válaszoljunk Isten igére, úgyhogy elénekeljük a megkezdett 264. dicséretünk 5. verszakát. A 264. dicséretünk 5. verszaka így kezdődik: áldjad az Úr nevét, őt áldja minden, én bennem. Istenünk, bocsáss meg sokfajta ostoba vélekedésünket és beszédünket, gondolkodásunkat, amikor mások baját láttuk, vagy saját magunk nyomorúságba kerültünk. Olyan sokszor egyáltalán nem értjük, hogy mi az oka annak, ami történik, és nem a célját keressük, hanem az okokat kutatjuk. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit ma délelőtt személyesen nekünk mondtál. Köszönjük, Urunk, hogy most is az irgalom, és nem az ítélet felől közelítesz felénk. Köszönjük azt a szeretetet, amivel ma is, tegnap is, és azelőtt is körülvettél, körülveszel minket. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a bocsánat, az új kezdet és kezdés lehetősége. Köszönjük, hogy küldöttek ki apostolokká, angeloszokká, angyalokká, küldöttek ki akarsz minket tenni, mások életére nézve. Segíts, Urunk, hogy úgy éljünk, úgy szóljunk, úgy cselekedjünk, hogy a mi életünk, nyomorult életünk által is felragyogjon a te csodálatos dicsőséget. Hogy a küldöttek mögött bárki megláthasson téged, a küldőt. Áldunk és dicsőítünk azért, ha ez már így volt, segíts, hogy egyre többször így legyen. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt a 229. dicséretünket énekeljük el végig. A 229. dicséretünk így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, ha valaki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen.